Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséret második versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén Anya Szent Egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga, és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélekül, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, tele van a szívünk, a lelkünk hálával. Dicsérünk, magasztalunk és áldunk, mert hűséges, szerető, gondviselő jó atyánk vagy. Köszönjük, hogy hűséged és szereteted generációról generációra megmarad ott, ahol téged szeretnek. Mi szeretünk téged, atyánk. Köszönjük, hogy látható jelét is adod annak, hogy nagyon szeretett családunkat. Köszönjük, hogy ennek bizonyságául adtad nekünk ezt a drága kis életet. Köszönjük neked Kristófot. Köszönjük neked drága szüleit. Köszönjük, hogy hihetjük, hisszük is, üdvössége van a családunknak. hiszen egyszer régen te magad mondtad nekünk, ma lett üdvössége ennek a háznak. Légy áldott, mert adtad ezt a kisgyermeket ennek a háznak. Atyánk, szeretnénk hozzád kiáltani a kis Kristófért. Hisszük, hogy kegyelmedből őt is örök életre választottad ki, ahogyan drága szüleit is. Adj nekik, kérünk, minden tőled való jót, és add, hogy ez a kisgyermek felnövekedve majd megismerje azt, akinek az örök életét köszönheti, Jézust. Drága Jézusunk, tudjuk, hogy kedves neked az, amit most cselekszünk, hiszen te adtad parancsba. Ezért alázattal kérünk most, gyere közénk lelked által. Köszönjük, hogy meghallgattad a bűnös ember imáját. Amen. Gyere közelebb. Mi a gyermek neve? Kristóf, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Jani. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi elnökét, Balogh Zoltán püspök urat, mai igehirdetőnket. Gyülekezetünkbe generális vizitációt tart püspök úr a mai napon, ezért is van ma ő közöttünk. Utoljára közel 2,5 évtizede történt ilyen általános püspöki vizitáció gyülekezetünkben, akkor Hegedűs püspök úr járt közöttünk. Köszönjük püspök úr, hogy eljött közénk. Életére, családjára és sokrétű szolgálatára kívánjuk az élő Isten gazdag áldását. Hirdetem a presbitereknek, hogy a teljes Isten tiszteletet követően püspök úr elnöklésével presbiteri gyűlést fogunk tartani. Kérem tehát, hogy a persejezést követően fáradjatok majd vissza a templomba. Jelzem azt is, hogy Kovács Gergely esperes úr végül nem tud részt venni a mai ünnepi Isten tiszteleten és vizitáción. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán este 7 órától kórus próbát tartunk. Csütörtökön és pénteken pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk a templomba este 6 órai kezdettel. Rétegcsoportjaink csütörtöki és pénteki órái szokott rendünk szerint az előkészítőkbe olvadnak bele. Vasárnap és hétfőn úrvacsorával egybekötött pünkösdi ünnepi istentiszteleteket tartunk, mindkét napon gyermek istentisztelet is lesz, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Tekintettel az ünnepi presbiteri gyűlésre ma kivételesen nem lesz kóruspróba. Előzetesen hirdetem, hogy június 15-én vasárnap este 6 órától a templomban kórusunk évadzáró koncertje lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a lélekemelő koncertre, alkalomra. Szintén előzetesen hirdetem, hogy június 27-én és 28-án Urkuton karbantartó napokat fogunk tartani. Szeretnénk a táborokra megfelelően előkészíteni és kitakarítani a konferencia telepünket. Jelentkezni jövő héten a gyülekezeti Facebookon elérhető linken keresztül lehet majd. Aki nincs fönt esetleg a gyülekezeti Facebookon, személyesen jelentkezhet Isten tiszteletek előtt vagy után a lelkészi hivatalban föliratkozással. Kérjük, hogy aki így jelentkezne, jelezze azt is, hogy ott terveze aludni Urkúton, és hogy hány étkezést kér. Házasulandókat hirdetek. Dr. Kereki Gergő, református vallású, konfirmált férfi testvérünk, és Kincses Krisztina, református vallású, konfirmált nő testvérünk házasságának megáldása 2025. június 14-én szombaton délután 3 órától lesz templomunkba. Az ifjú pár szeretettel hívja a gyülekezet minden tagját az esküvőjükre. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Holzhauser Ferenc István 74 és Fodor László 62 esztendőt élt testvéreinket. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó emlékező testvéreinknek, akiket Jézus Krisztus szavaival erősítünk, ő mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, szeretettel köszöntöm Juvenis ifinket, akik péntek óta csendes hétvégén vesznek részt Urkúton, és ebbe a mai istentiszteleti közvetítésbe csatlakoztak be. Kívánunk nektek a hátralévő időre még áldott időtöltést. Derekas énekünket keressük meg, ez a 84. számú zsoltárunk, ennek első és második versét fogjuk énekelni, helyünkön maradva. 84. számú zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és életünk megszentelése jöjjön onnan felülről, a világosságok atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, az ige hirdetés alapigéjéhez tartozó részként a mai napra rendelt bibliaolvasó kalauz szerinti ószövetségi igeszakaszból a példabeszédek könyve 24. részének első 22 versét. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Magas a bolondnak a bölcsesség, ne nyissa ki száját a kapuban. Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer. Ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek. Ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Isten tegye áldotta az ő igének meghallását, megértését és szívünkbe fogadását. Gyertek, ezért a kegyelemért imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, bölcsességed vezéreljen minket, kegyelmed tartson meg minket, szereteted vidámítson meg minket. Igazságod legyen védelmezőnk, hatalmad vigyázzon ránk. Jézus Krisztus, Isten fia, testvérünk és szabadítunk, hogy te emberré lettél, ez a mi örömünk. A te utadat akarjuk követni. A te szenvedésed legyen a mi szabadításunk, a te gyalázatod a mi tisztességünk, a te bűntelenséged a mi megigazulásunk, a te halálod a mi életünk, a te feltámadásod a mi reményünk. Szentlélek Isten, te vagy vigasztalunk, tekints meg minket, mert bűnösök vagyunk. Tégy elevenné, mert halottak vagyunk. Ébresz fel minket, mert aluszunk. Tégy készé az örök életre. Adj világos értelmet nekünk, szenteld meg akaratunkat, erősítsd gyenge erőnket. Légy velünk, Immanuel Isten, lakj nálunk, Jézus testvér, maradj nálunk, megelevenítő lélek, dicső szent háromság. Amen. Készüljünk testvérek Isten igéjének hallgatására, énekeljük a 204. énekünk második versét, gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Mester Zsébetem, hogy is hagyhatnánk ki a kórus szolgálatát? Köszönöm főgondok úrnak, hogy ebben is gondoskodik a rendről. Most a kórus szolgálata következik, foglaljunk helyet testvére. Kárát volna kihagyni, úgyhogy nagy veszteség lett volna. Köszönjük szépen. Most álljunk föl, testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét, ugyancsak a példabeszédek könyvéből a 22. rész 17. és következő versekből. Ezt mondja a bölcsesség. Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra, mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Ez Isten igéje, foglaljunk helyet, testvérek. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, a bibliai bölcsesség alapvetően két utat tár elénk. Az egyik útnak a lényege, amikor az emberiség saját magáról gondolkodik, de akár a egyénileg egy ember önmagában, vagy a családja, vagy a tágabb közössége körében, akkor el lehet indulni azon az úton, aminek a lényege az, hogy átveszed, és átadod. Átveszed azt, ami generációkon, nemzedékeken átívelően létrejött, megformálódott, testet öltött. Először gondolatot, aztán testet öltött az emberi közösségnek az életében, mint tapasztalat, mint bölcsesség, mint az életnek az a tudása, ami több és más, mint az írott elméleti tudomány, hanem ahhoz a kérdéshez tartozik, hogy hogyan is érdemes élni, hogyan is lehet élni, hogyan lehet megtanulni élni. Emlékszem, amikor egy kedves professzorom Németországban, aki egy szikár, porosz ember volt, és soha nem beszélt a magán életéről, a családjáról, egyik korai előadáson, a péntek reggel azt mondta, hogy most addig nem tudom elkezdeni az előadást, amíg meg nem emlékezem édesanyámról, aki tegnap ment el a minden élők útján. És miután a másik a kommunista Németországban van, lehet, hogy haza se tudok menni a temetésére. Azt tanultam meg az ő életéből, hogy édesanya nem azáltal lesz az ember, hogy megszül egy gyermeket, hanem azáltal, hogy megtanítja élni. Igen, a bölcsesség. Az asszonyi bölcsesség, a női bölcsesség és a férfiak bölcsessége a tanácsban, amikor összeülnek és döntéseket hoznak. Erről beszél a Biblia, hogy az életnek a rendjéhez tartozik átvenni az előző nemzedéknek nem azt az elméleti tudását feltétlenül, amit egyébként aztán egyre gyorsabban saját maga haladt túl, ami tegnap még tudományos igazság volt, az ma már nem számít, az ma már túlhaladott, amit ma még korábban szovjet tudósok, most meg a brit tudósok megállapítottak, holnap után már értéktelen, hanem az, ami élteti az embert. Átveszed. De ezzel nincs befejezve. Át is adod. Hozzáteszed a sajátodat. Hozzátesszük, hogy mondjam így, többes számba, kollektívan, közösségileg, hozzátesszük azt, amit nekünk megtanított az Úristen az életünkben, az életünkből, mások életéből, a világ fordulataiból. És akkor és akkor az életünknek a hogyanjára jó választ tudunk adni. Megtanít élni. Az igazi édesanya, az igazi édesapa, az igazi család megtanít bennünket élni. Ez az egyik út, amit elénk tár a példabeszédek könyve, most már hetek óta olvassuk itt az igét, és beszél a másik útról is kevesebbet, nehogy még véletlenül valaki kedvet kapjon hozzá, de egyértelműen elítélően, és azt mondja, hogy ez a bolondságnak az útja. A bolond ember az, aki azt mondja, hogy velem kezdődik az élet. Mindaz, ami előtte volt, az, ha számít is, legfeljebb úgy, mint negatív örökség. Azt félre kell tenni, azt el kell felejteni, azt el kell törölni, arra nincs szükség. Szabaduljunk meg tőle, romboljuk le, fordítsunk neki hátat az első adandó alkalommal. Nem újabban jött ez divatba. Mindig is ott voltak azok az emberek, azok a generációk, akik azt mondták, hogy mi nulláról szeretnénk indulni, és mondjuk meg őszintén, hogy néha, amikor körülnézünk ebbe a világba, hogy mi mindent hoz ide a szél, meg az áradás, meg a tajték, akkor arra gondolunk, hogy lehet, hogy jó lenne nulláról kezdeni. Hagyni mindazt, ami előttünk volt. De micsoda balgaság ez, mondja Istennek az igéje, nem tudsz meglenni. Nem tudsz meglenni az elődöknek a tudása nélkül, és mi, hadd tegyük hozzá, éppen ebben a templomban nem tudsz meglenni az elődök hite nélkül sem. Még ha azok nem is vérszerinti elődeid, de azzal, hogy követkőre építettek lelkileg és materiálisan, azzal mégiscsak a te hitbeli elődeiddé, hitbeli őseiddé váltak. A korszellem az tulajdonképpen úgy adja elő ezt a bolond élet szemléletet, mint hogyha valami lázadás lenne. Pedig tulajdonképpen nem lázadás, hanem behódolás. Behódolás annak a korszellemnek, amelyik azt mondja, hogy egyre jobb technikáink vannak. Egyre többet tudunk meg a világról. Egyre jobban fejlődik a tudomány, és hogyha te azt alkalmazod, azokat a technikákat, amiket neked kínálnak naponta, éjjel-nappal, a nap 24 órájában, ha nem sikerül azt a kikapcs gombot megtalálni ott azon a bizonyos kütyűn, akkor egyre jobb lesz neked. Akkor majd egyre jobb lesz neked személyesen a komfortos világodba, a többi meg nem számít. Hogy miért élünk, meg hogy honnan jövünk, meg hogy merre tartunk, meg hogy hogyan tud olyanná válni az életünk, hogy ez méltó erre a névre, hogy élet, hogy Istennek az ajándéka. Miközben azt gondoljuk, hogy egyre többet tudunk a világról, egyre kevesebbet tudunk magunkról. És azért tudunk egyre kevesebbet magunkról, mert nem számít az, amit az elődeink felhalmoztak, és persze sokan ehhez hozzáteszik a Bibliát is, ami persze a bölcsesség irodalomnak értékes terméke, de hát már azon is, mintha túlhaladt volna az idő, aztán az ember mosolyogva talán egy kicsit rezignáltan veszi tudomásul, mikor a pszichológia tudománya előhoz valamit, hogy na most már ezt is tudjuk az emberről, és akkor föllapozzuk, és 2000 évvel ezelőtt Jézus így gyógyított, 3000 évvel ezelőtt a proféták ezeket a mondatokat mondták az ember életéről. Hol van itt a gyönyörűség? Ebben a mai igében ez az egyik legfontosabb szó, amikor azt olvassuk, hogy a bölcsesség gyönyörűséget szerez. Ha őrzöd magadba azokat, ajkadon is állandóan ott lesznek. Az a bölcsesség, ami gyönyörűséget szerez a következő generációnak, ezt kínálja nekünk itt Istennek az igéje, az örömöt és a hálát. Az örömöt éppen néhány szót váltottunk is korábbi lelkipásztorokkal Esperes úrral az előbb, hogy milyen is az, amikor valaki elmegy egy szolgálatból. Hogy alig várják, hogy menjen már az öreg pap, vagy pedig marasztalják. Vagy ha elment, akkor úgy emlékeznek rá, hogy de jó, hogy itt volt, és rövid ideig volt itt. Pedig lehet, hogy több évtizedig. Öröm és hála a fölött, hogy nem velünk kezdődik a világ. Azért hálát adni, hogy nem velünk kezdődik a világ, az ebben a gyülekezetben összeforr egy családnak a történetével generációkon keresztül, hogy nem velünk kezdődik a világ, ez azt jelenti, hogy ahová megyünk, az a lelki otthon elő van készítve, abban benne van az elődöknek a hite, bizony benne vannak a kétségei is, a kétségbeesése is, az is benne van, amikor ennek a templomnak az elődjében csak a rombolás maradt, a kidobált padok, a tönkretett élet ott a második világháború után, de benne van a kitartás is, az, hogy itt vagyunk, azt elsősorban nem magunknak köszönhetjük, hanem azoknak, akik őrizték ezt a helyet, és a hely az több, mint egyszerűen négyzetméter, meg légköbméter. A géniusz loci, a helynek a szelleme, a helynek a lelke, az is része mindannak, amire vigyáztak az elődök. Ilyen jó, hogy nem velünk kezdődött. A Magyar Református Egyház élete, a pesterzsébeti reformátusok élete, a kárpát-perencei magyar református élet nem velünk kezdődött, és hihetjük, hogy nem is velünk végződik. Mert az Úristen kegyelme az, hogy tovább adhatjuk, és különösen hálás vagyok azért, hogy egy keresztelő alkalmával hirdethetem az igét, hogy tovább adhatjuk a következő nemzedéknek, mint azt, amit mi szerettünk, mert az az örökségnek a része. Az az örökségnek a része, és köztünk, keresztény emberek között több, mint egyszerűen mondjuk így az utód nemzésnek a parancsa, ami benn van az ember életébe, a gyermek Isten ajándéka, és ezért újra és újra, amikor egy gyermeket megkeresztelünk, akkor Isten hűségét ünnepeljük. Ünnepeljük a szülőknek az igényét, amit a gyermekükre mondtak, de az Isten igénye arra a gyermekre az nem csak rá vonatkozik, hanem mindannyiunkra, az egész emberiségre. Egy indiai, ugyan nem keresztény költő mondta, de nagyon találóan, mindaddig, amíg gyermek születik erre a világra, addig az Úristen nem mondott le rólunk. Ez annak a bizonyítéka, pedig ezer oka lenne rá, hogy lemondjon, és mégis újra és újra, amíg ő úgy gondolja, hogy érdemes gyermekeket küldeni erre a világra, addig mi sem mondjuk azt, hogy nem érdemes, hogy mire is szüljük és neveljük a mi gyermekeinket. Isten hűsége hozzánk. Ez is a bibliai bölcsesség része. Átvenni és továbbadni. Elfogadni és továbbadni. Ez az életnek az alapos, az életnek a megalapozó rendje, de hagyd mondjam mégis, hogy ugyanez nem bolondság, mint a másik, de ez is kevés. És ezért különleges a mai ige, és sokáig kutattam, hogy mit is akar itt ez a bölcs mondani akkor, amikor megismétel egy szót, és azt mondja, hogy legyen bizodalmad az Úrban, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Miért kell ezt megismételni? Semmi sem véletlen Istennek az igéjében, és amikor azt mondja, hogy bizony neked tanítom, akkor azt akarja mondani, hogy átvenni az örökséget, az kevés. Az örökséget, ha nem hatja át az a belső tűz, amit majd a jövő vasárnap pünköskor fogunk ünnepelni, ha nem hatja át az az Isten iránti bizalom, hogy ennek a bölcsességnek a forrása nem embereknek a tudása, hanem tőle kapták ajándékba, akkor az nekünk személyesen nem fog segíteni. Az Isten bizalmat átadni. Legyen az Úrban bizodalmad. Bármilyen jó a bölcsesség, ne a bölcsességbe bízzál, ne az elődök tudásába bízzál kizárólag, hanem keresd benne azt, ami az Isten iránti bizalomról szól, ezt tanítom neked. Milyen jó lenne, hogyha minden tanítás ebből a forrásból jönne, az Isten iránti bizalomból. Volt egy csodálatos matematika tanárunk annak idején, Debrecenben is azt mondta, hogy hát a matematika az arról szól, hogy Isten teremtette a világot, és érdemes bízni benne, mert a kettő meg kettő mindig négy lesz, ugyanúgy, mint az ő hűségére, erre lehet építeni. Annak az ismerete, tudása és tapasztalata, hogy az Isten bizalom az életünknek az alapja, hogy erre lehet építeni, ennek szabad minden tanításunkban tükröződni. Így is mondhatnánk kicsit divatosan, hogy non-verbál, nem szavakkal. Van egy különleges mondat az apostoli levelekben, amikor a hívő feleségek kicsit elkeseredve kérdezik az apostolt, hogy mit csináljunk ezzel a hitetlen férjel, akit 6 ökörre se lehet odahúzni a gyülekezet közösségébe, hiába mondjuk neki az igét, és nem hallgatnak ránk, akkor azt mondja az apostol, hogy szavak nélkül győzessenek meg. A hitetlen családtagok szavak nélkül győzessenek meg azáltal, ahogy élsz. Ahogy élsz, ahogyan az életedben megnyilvánul az a bizalom, amit Isten helyezett a szívedbe, az sokkal többet tanít, mint hogyha megtanítasz 15 aranymondást, nem mintha arra nem lenne szükség, mert abban kifejeződik, de ha nem az életünk fejeződik ki benne, akkor bizony az hiába való. Ezt tanítom ma neked. Bizony neked, mondja a Szentíró, és ez azt jelenti, hogy felteszi a kérdést, hogy van neked erről személyes tapasztalatod? Tudsz te erről úgy beszélni? Tegnap konfirmandus hétvégén voltunk együtt 3 napig a konfirmandusainkkal, és elmondtam nekik 2 szép történetet az Iszákos mentő misszió történetéből, amit a drága szüleink működtettek évtizedeken keresztül, és csodálatos szabadulásokkal találkoztunk, és mondtam nekik ezeket a történeteket, és az egyik fiúcska kicsi szemtelenül azt mondta, hogy Zoli bácsi, és a saját életedből nem tudsz ilyet? És megszégyenültem. Hát ha a saját életünkből nem tudunk, akkor hiába meséljük a másikét, hogy azt milyen jól megszabadította az Úristen, hogy annak milyen csodálatosan új életet kapott. És erre, mert nem csak a fiúcskák bölcsek, hanem a leányoskák, és az egyik lány azt mondta, hogy hát neki biztos nincs ilyen, mert nem volt alkoholista. És egy komoly bölcsességet mondott ki. Az úgy nevezett rendes embereknek nehezebb. Annak, aki tudja, hogy milyen nyomorúságban van az élete, és hogy milyen nagy erő kell ahhoz, hogy abból megszabaduljon, annak az útja egyenesebb Krisztusnak a kegyelméhez. Aki azt gondolja, hogy megoldom én magam is, annak sokkal nehezebb. Ebben is milyen igaza volt. Ezért érdemes konfirmandus órát tartani, mert tanul az ember bölcsességet. A következő nemzedéktől is lehet bizony bölcsességet tanulni. És amikor arra gondolunk, hogy mit is jelent a személyes tapasztalat, hogy bizony neked mondom, akkor adjunk hálát azért, hogy a kereszténység, ami keresztény hitünk, az egyébként egy csodálatos filozófiai rendszer, az életszemléletnek se akármilyen életmódban is tud bennünket gyönyörködtetni, még világmagyarázatnak is kiváló, de enélkül a neked nélkül, enélkül a nekem nélkül, enélkül a nekünk személyesen ma így mondja ezt, hogy ezt tanítom ma neked, bizony neked, minden szó hangsúlyot, enélkül nem ér semmit. Biztos, hogy ér valamit arra nézve, hogy valamilyen módon csak egybe tartja, akik komolyan veszik ezt a keresztény kultúrát és örökséget, valamilyen módon csak egybe tartja egy államnak, egy közösségnek az életét, de hogy személyes szabadítás és gyönyörűség legyen belőle, ahhoz el kell tudni ezt mondani, hogy értem, értünk halt meg, értünk támad fel. Igen, ez az Isten iránti bizalom, aminek a világ bizony ellene mond. Az az ős bizalom, amit belehelyezett az életünkbe, az újra és újra minden nap tanítani és tanulni kell. Mert a világ ennek ellene mond, és amikor gyermeket nevelünk, vagy amikor mi már a mi generációnk, az unokánkkal sétálunk az utcán kézen fogva, és akkor egy kedves, aranyos, idegen rámosolyog a gyerekre, akkor úgy összeszorul az ember szíve, hogy most mit mondjak? Bízzon vagy ne bízzon? Mit mondjunk a gyermekünknek? Érdemes bízni ebben a világban, vagy pedig nem érdemes bízni ebben a világban? A szívünk, a féltésünk talán azt mondaná, hogy inkább távolság, vigyázz, ne állj akárkivel szóba. Belül meg azt érezzük közben, hogy hát ha így neveljük őket, lehet a bizalmatlanságra életet építeni. Még ha a bizalmatlanság kifizetődőbbnek is tűnik, nyilván nem azt fogjuk mondani a gyermekünknek, hogy bízzál az emberekbe, de hogy bízzál abba, hogy az Úristen készít neked olyan találkozásokat az életbe, amiből gazdagság lesz, amiből igazi emberi kapcsolat lesz, ezt bizony elmondhatjuk. Az emberi bizalmatlansággal szembe mi, amikor azt tanítjuk, amit itt a bölcsesség mond, hogy legyen az Úr iránt bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked, azzal szemben mi Jézus Krisztus történetét tudjuk szegezni. Úgy tudjuk a saját történetünket, a saját szabadulásunk történetét oda szegezni, szembe állítani a világ bizalmatlanságával, sokszor gonoszságával szemben, hogy Jézus Krisztus történetét állítjuk oda. És mi benne vagyunk ebben a történetben. Jézus Krisztusnak a történetében, aki az ember bizalmatlansága ellenére az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt, igenis odaadja magát, ez az önátadás. Ez az emberi bizalmatlanság ellenére, ellenállás, gonoszság ellenére való önátadás az, amit mi szembe szegezünk mindazzal, ami a világból felénk érkezik. Mi, magyar reformátusok és minden keresztjén ebből élünk. Ebben élünk, ebben a bizalomban élünk, ebben a bizalomban keresztelünk, ebben a bizalomban konfirmálunk, még hogy mondjam így, ebben a bizalomban temetünk. Ebben a bizalomban búcsúzunk el a szereteinktől, hogy Istennek a tenyerén vannak, és az ő szeretetében vannak most már, amikor mi nem tudunk ott lenni mellettük. És hogy mondjam, ebben a bizalomban tanítunk. Ez a bizalom hatalmaz föl bennünket arra, hogy tanítsuk a következő nemzedéket. Ezért foglaljuk el azokat a tereket, és vesszük igénybe azokat a tereket, ahol tanítani lehet a következő nemzedéket az iskoláinkban, az egyetemünkön és mindenütt, ahol tanítás folyik. Milyen jó olvasni itt a gyülekezetnek a jelentésében azokat a számokat, hogy hányan, több mint 100-an járnak itt hittanórára, hogy milyen sokan konfirmálnak. Én is örömmel jelentem, hogy az elmúlt évben, és ezt hangsúlyosan mondom, az elmúlt évben a megpróbáltatás évében 10 000-rel több gyermek jelentkezett református hittanra Magyarországon. 160 000 gyerekkel találkozunk minden héten. És milyen jó lenne ezt úgy látni, mint 160 000 evangéliumi találkozásnak a lehetőségét. Minden héten 160 000 alkalmunk van arra, hogy egy kisgyermeknek, egy felnövekvő életnek azt mondjuk, hogy bízzál az Úrban, bízzál Jézus Krisztusban, jó gazdája van az életednek, neked is érdemes közénk tartozni. És milyen jó, hogy ezekből a tanításokból, ezekből a találkozásokból növekedhetünk. Ezekből a találkozásokból vannak, akik ide találnak egy lelki úton közénk. Érdemes. Érdemes Isten bizalmat tanítani. Érdemes Isten bizalmat átvenni az elődöktől, és továbbadni, mert ebben élet van. Ebben van az életünk, ami személyes életünk, ebben van a mi közösségünknek, a magyar reformátusoknak a jövendője. Akkor, amikor, és ide fölírtam előre, amikor láttam és olvastam ennek a gyülekezetnek a múltját, a jelenét, és egy kicsit ott van már ebben a jövője is, hogy milyen csodálatos sziget itt Pesterzsébeten, azt is mondhatnánk, hogy oázis. És ezzel fogadott a nagy tiszteletű, hogy ez itt egy kis sziget, egy oázis. És az a feladatotok, kedves testvérek, együtt a mi feladatunk, hogy a szigetekből legyen kontinens. Hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy jelenjen meg az az erő a közéletben, a kultúrában, a tudományban, amit magyar reformátusok adtak, és továbbra is adni tudnak ennek a nemzetnek, és azon keresztül az egész emberiségnek. És mindennek a forrása az a bizalom, amit Isten ad a mi életünkbe, és azt kívánom a gyülekezetnek, mindannyiunknak, hogy ezt tanítsuk. Ezt tanítsuk ma és minden nap bizony. Neked, nekem, mindannyiunknak, bizony neked. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk, a pesterzsébeti gyülekezet közösségében adunk ma hálát az életünkért, a közös életünkért. Hogy együtt lehetünk a te egyházadban, a Magyar Református Egyházban. Hogy ez a mi lelki otthonunk lehet. Hálát adunk, hogy nemzedékek sora van előttünk. Családunkban, itt a gyülekezetben, egyházunkban. és hisszük a te kegyelmedből, hogy utánunk is nemzedékek sora következik. Hogy gyermekeink, unokáink, dédunokáink, nemzedékenken keresztül ezután is magyarul fogják énekelni a Zsoltárt, itt ebben a templomban és szerte a Kárpát-medencében magyarul fognak imádkozni, és magyarul szól hozzájuk a te igéd, a te szavad. Imádkozunk a családban átadott hitért és bizalomért. Ne engedd, hogy elvegye, lerombolja az, amit magunk körül látunk és tapasztalunk a világban. Ne engedj minket bezárkózni. Bármilyen jó is itt együtt lenni, hiszen te a világ megváltásáért, szabadításáért küldted fiadat, Jézus Krisztust. Tedd a világ gondját a mi gondunká, a nemzet ügyét a mi ügyünké, az elesettek nyomorát a mi feladatunká, az elmaradozók visszahozását a mi szolgálatunká, a kívülvalók bevonzását a mi lehetőségünké, és az egész magyar kereszténység ébresztését közös missziunká. Nem a magunk dicsőségét akarjuk, hiszen abból előbb-utóbb baj lesz. A te országod hatalma, a te akaratod megvalósulása, a te lelked erejének kiáradása, a te neved dicsősége tesz boldoggá bennünket. Védj el minden akadályt, mely nem enged hozzád fordulni, adj meg nekünk mindent, amit hozzád visz, és védj el minket magunktól, és adj teljesen neked. Amen. Imádkozzuk most együtt, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérek, az adakozást, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a bajok idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelketekben. Áldjon meg bennünket családjainkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg örök üdvösséggel ott fenn a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a záró énekünket énekeljük, a 249. dicséretünk 3 versét, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.